Ez az Inforádió jogi magazinja 2013. szeptember 5-én, munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A korábbi évtizedek bírói gyakorlatát foglalja rendszerbe az új polgári törvénykönyv rokontartással foglalkozó szabálygyűjteménye. A részletekről Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét kérdeztem.
Megállapít-e a polgári törvénykönyv a rokontartásban sorrendet? Mert rokona, ha az ember szerencsés, akkor sok van.
Azzal kezdeném, hogy a családtagoknak alapvető kötelessége az, hogy ha a másik rászorul, akkor tartsák egymást. Abban semmi kivetnivalót nem látunk, hogy egy szülő a kiskorú gyermekét eltartja. Ugye egy átlagos családban megszületik a gyerek, fel sem merül az, hogy nem veszünk neki pelenkát. Ez megfordulhat egy idő után. Erkölcsileg helyesnek tartjuk azt, hogyha az idős szülőt a gyermek tartja. Ez lehet anyagi segítség, lehet ennek-annak a megvásárlás, a rezsihez való hozzájárulás, sokféle. Bevezeti az új PTK az, hogy a nagykorú testvérnek, hogyha nincs egyenesági hozzátartozója a kiskorú testvérnek, tehát mondjuk mindkét szülő egy balesetben meghalt, akkor a nagykorú testvérnek kötelessége a kiskorú testvért tartani. De mi van akkor, hogyha nagyon sokan vannak, ahogy a kérdés elhangzott? Tehát, hogyha én nekem mondjuk van 150 vagy 200 ezer forint nettó jövedelmem havonta, és hát tartanom kéne belőle a kiskorú gyerekemet, a nagykorú gyerekemet, a házastársamat, a volt élettársamat, a szülőt és egyéb rokonokat. Erre az új PTK egy sorrendet állít fel. Ez a sorrend úgy néz ki, hogy a kiskorú gyermek megelőzi a nagykorú gyermeket, ami érthető teljesen. A nagykorú gyermek az megelőzi, illetve minden gyermek, a házastársat, volt házastársat, élettársat. A házastárs tartása megelőzi a szülő tartását, a szülők tartása megelőzi a többi rokonnak a tartását, és ezt követően már csak annyit mond, hogy a leszármazók tartása, tehát mondjuk, hogy én nekem az unokámat kell eltartanom, az megelőzi a felmenőknek a tartását, mondjuk egy nagyszülőnek az eltartását.
Logikusnak tűnik, amíg az unoka korú.
Igen.
A pelenkáskor például.
Igen, pontosan. Jó,
de mi van akkor, ha a kiskorú testvér mellett egy fogyatékkal élő nagykorú testvérem is van, aki ugyanolyan mértékű ellátásra szorul rá, mint a kiskorú testvér?
Ezt a jogszabály nem cizellálja. Tehát itt akkor is azt mondja, hogy a kiskorút kell elsősorban tartani, és a fogyatékkal élő nagykorúról egy szót sem ejt. Először is a jó érzés alapján nyilván meg fogják osztani azt a tartást. Hogyha nem bírja a tartást, akkor itt kell az államnak közbelépnie, és vagy intézményi, vagy egyéb segítséggel, attól függ, hogy milyen súlyos az a fogyatékosság, segíteni a tartásra kötelezettet, a tartási kötelezettsége teljesítésében. Mert ez azért nem várható el, és ez egyébként a tartásnak egy korlátja, hogy tehát, hogyha a saját magát, vagy a saját kiskorú gyerekeit veszélyeztetné, akkor nem kötelezhető tartásra.
Mi a tartási kötelezettség felső határa, a mértéket szabályozza a jogszabály?
Ezt most az új PTK kimondja. Azt mondja, hogy a jövedelem fele felső határ, tehát a jövedelem 50%-a nem fizetést mond, nem nézi azt, hogy adózott vagy nem adózott, tehát hogyha vita van, nem megoldás az, hogy valaki minimálbéren van bejelentve, de közben egy nagy német autóval jár, ami vadonatúj, mert innen-onnan kiszed jövedelmeket, nem adózza le, stb. Tehát ahol az életvitelnél lehet látni, hogy nem felel meg az igazolt jövedelemnek, a bíróság elkezd vélelmezni, és az sokkal rosszabb a tartásra kötelezett.
Ugye jövedelem alatt a köznyelv azt érti, amit az ember elkölthet.
Igen.
Az a jövedelem.
Tehát amiből én kifizettem a villanyszámlát, a egyéb közüzemi költségeket, amiből étterembe járok, amiből az új nadrágomat megveszem, amiből utazom, ezek mind-mind a jövedelmemnek a gyümölcsei, tehát az a jövedelem, amit megkapok, hogy elköltsek.
Arra van-e szabály, hogyha a jövedelmem feléig kell a tartási kötelezettségemnek eleget tenni, akkor hogyan kell megosztani pénzt, amit a kiskorú gyerekre, nagykorú gyerekre, szülőre, egyébre költök?
Nyilván a rászorultság arányában. Tehát a kiskorú gyerek a legkiszolgáltatottabb, vagy egy fogyatékos nagykorú. Egy olyan nagykorú, aki felsőoktatási intézménybe jár, mondhatom azt, hogy menjen el levelező tagozatra, és dolgozzon mellette, és én kiegészítem csak a jövedelmét. Tehát mindig az adott élethelyzet határozza meg, hogy milyen arányokat fogunk felállítani.
A nagykorú az a 18 éves?
A 18. életévét betöltött személy számít nagykorúnak.
Mi van, ha felsőoktatási intézménybe jár?
Ha felsőoktatási intézménybe jár, ugye ez általában egy nagyon komoly kérdés a házasságok felbontása esetén, hogy mennyi ideig kell tartanom azt a gyerekemet, aki felsőoktatási intézménybe jár. Itt van egy törvényi maximum, ez a 25 év az új PTK-ban. Azt mondja, hogy egészen kivételesen indokolt esetben lehet csak e fölött tartani. Persze önként, akármeddig, de kötelezni nem lehet az eltartó szülőt további tartásdíj fizetésére. Más a helyzet akkor, hogyha egy 26 éves gyerek teljesen munkanélküli, valamilyen oknál fogva reménytelen az, hogy ő önálló jövedelemhez juthat, mert akkor más tartási szabályok lépnek be, ott a szülőnek az egyéb tartási, tehát a kötelezettsége lesz, ami belép. Amit itt még kiemelnék, az, hogy tartásnak annak elsősorban pénzbeninek kell lennie. Tehát nem a személyes tartás csak akkor lehet, hogyha mondjuk valaki ágyhoz kötött, és akkor az ápolással nyújtok neki tartást, vagy azzal, hogy bevásárlok neki. Egyébként a tartási kötelezettségnél, itt, hogyha már a felsőoktatási intézmények szóba jöttek, meg kell említenem egy az új PTK-ban meglévő jogosítványát a szülőnek, aki információt kérhet a felsőoktatási intézménytől arra vonatkozóan, hogy fennáll-e a hallgatói jogviszony, sőt az eredményekre nézve is, mert kimondja az új PTK, hogy méltatlanná válik a tartása az, aki például a vizsga kötelezettségének nem tesz eleget rendszeresen. Vagy nem lehet látni, hogy állandóan egyeseket kap, és folyamatosan megbukik, magyarán nem készül a vizsgákra. Ez egy új fogalom, ahogy így megjelenik a méltatlanság, ami egyébként a bírói gyakorlatban már eddig is megvolt.
Méltatlanság vagy érdemtelenség? Vagy hát, kettő ugyanaz?
Hát ez gyakorlatilag itt a tartásnál érdemtelenségnek nevezi, de kimondja azt, hogy érdemtelen az is a tartása, aki nagykorú, de nem tartja a kapcsolatot a szülővel.
Kiskorúnál ugye nem értelmezhető.
Hát kiskorúnál ez nem értelmezhető. Uh-huh. Tehát ez azért nagyon lényeges, mert a saját gyakorlatommal látom, és azért ez az új PTK-nak a köteles részi rendelkezéseinél is megjelent. Ha valaki nem tartja a szülővel a kapcsolatot, akkor ő nem lesz jogosult az öröklésre, mert ez egy döbbenetes dolog, hogy rá se nyitják évtizedekig a szülőre az ajtót.
De villámgyorsan értesülnek, hogyha megnyílik az örökség.
Szülő, és két héten belül ott vannak, hogy örökölni akarnak. És hát persze a szülő a hibás, hogy nem tudták a kapcsolatot tartani. Mi vagy így van, vagy nincs így, de azért ez mindig gyanús.
Akkor ezek szerint egy élő gyakorlatot beszállt és rögzít törvénybe. Az új polgári törvénykönyv, amit nevezhetünk egy üdvös dolognak.
Én szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy rendszerbe önti azt a bírói gyakorlatot, ami 1952 és 2012 között mondjuk kialakult, és ami nagyon cizelláltá tette mind a házas felek egymáshoz való viszonyát, mind a tartási kötelezettséget. Ugye a házas feleknek és egyáltalán a családtagoknak ez a tartási kötelezettség, ez viszont egy társadalmi érdek. Tehát az a helyzet, hogyha lehet, a társadalom legkisebb egysége a család, az a rászorulók támogatását saját keretein belül kell, hogy megoldja, és a társadalomnak, a közösségnek akkor kell belépnie, hogyha ez már megoldhatatlanná válik. És ezt célozza az új PTK.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.